fél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már a második legnépszerűbb szőlészborászmérnök képző intézmény az országban a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Az oktatási hivatal felvételi statisztikái alapján a Sárospataki Kampusz csak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem előzi meg a szőlészborászmérnöki alapképzés során a jelentkezők és felvettek számát tekintve. Az egyetem kommunikációs vezetője tájékoztatása szerint még 2023-ban a szőlészborász képzésben még 95 hallgató tanult, addig mára elérte a 116-ot. Szilágyi Tréba Eszter elmondta, a 2022-es általános felvételi eljárásban 66 jelentkező jelölte meg a Sárospataki Egyetemen ezt a szakot, tavaly pedig már csaknem 100-an választották az intézményt. A kommunikációs vezető információi szerint a statisztikai adatfelvételi program adatai alapján folyamatos az intézmény összhallgatói létszámának bővülése is, mára meghaladja az 1230-at. A kormány számára a civil munka területén az értékteremtés, a közösség létrehozása és működtetése a legfontosabb, hangsúlyozta a miniszterelnökség helyettes államtitkára Budapesten az értékteremtő közösségekért díj átadásán. Szalai Bobrovnicki Vince emlékeztetett, a kormány civil díját 2020-ban adták át először. Az elismerést, melyet évente egy természetes személy és egy civil szervezet kaphat meg közösségépítő és értékteremtő munkájáért, idén Kisari Károlynak, a Nyíregyházi Központú Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökének és a Plüss Kommandó Alapítványnak ítélték oda. A panellakást lehet a leggyorsabban értékesíteni az Otthon Centrum szerint ma Magyarországon. A panellakások forgási sebessége gyorsult, míg a használt házaké tovább lassult, derült ki az ingatlan közvetítő előző évi adásvételi adatai szerint. Országos átlagban a panellakások 65 nap alatt cseréltek tulajdonost, míg a téglalakások értékesítéséhez 93 napra, a használt házakéhoz pedig majdnem 190-re volt szükség. Vagyis tovább nyílt az olló az egyes ingatlan típusok között, számolt be a tavalyi adatokról Sóki Tóth Gábor, a cég elemzési vezetője. A szakember azt is megjegyezte, hogy mivel az ingatlanpiac erősen helyfüggő, a földrajzi körzetek között jelentős eltérések tapasztalhatók. A kisebb megyei jogú városokban és vidéki településeken jóval hosszabb, átlagosan 78 nap szükséges egy házgyári lakás eladásához, ami meghaladja az országos átlagot. A szakember szerint idén várhatóan csökken a használt házak értékesítési ideje, míg a panellakások forgási sebessége néhány nappal lassulhat. Miskolcra érkezik a magyar menyegző. A Művészetek Háza Uránia Art mozi termében február 5-e és 10-e között 19 órától, valamint február 12-e és 18-a között délután 3:45-től vetítik a magyar filmet. Február 12-én délután a romantikus magyar film díszbemutatójára és közönség találkozójára várják az érdeklődőket, melyen jelen lesz a film rendezője K.L. Csaba, valamint operatőre és producere Lajos Tamás. A film a lakodalom eseményein keresztül mutatja be az összetartozás erejét, a generációk közötti feszültségeket és azokat a kimondatlan konfliktusokat, melyek egy ünnep felszíne alatt húzódnak meg. Idén 150 éves a miskolci hulladékszállítás. Ebből az alkalomból a Mirehu Nonprofit Kft. Meghirdette a Makuka 150 emlékévet. Most újabb felhívással fordul a város lakóihoz, hogy közösen kutassák fel a múlt értékeit. A Mirehu várja mindazok jelentkezését, akiknek birtokában van bármilyen régi tárgy, relikvia, fénykép, videó, dokumentum, vagy akik személyes történetet, emléket őriznek a miskolci hulladék gazdálkodás elmúlt 150 évéből. Ezek segítségével a cég a miskolciakkal együtt mutatná be a város hulladék szállításának történetét, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Az időjárásról.
Kedden ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző. Kedden -1 és +8 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Thank you. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium január 20-án tette közzé az új KRESZ tervezetét, amely 2026. szeptemberétől léphet hatályba. Az új szabályozás a mai közlekedési helyzethez igazodik, rendezi az elektromos rollerek használatát, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, és külön figyelmet fordít az új eszközökre. A tervezett kerékpárosokat érintő részleteiről Kunhalmi Zoltánnal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökével beszélget Sütő Dávid Pelé.
Kezdjük onnan a beszélgetést. Mit is jelent az, hogy ez egy tervezet?
Igen, ez eléggé lényeges, mert Facebookon itt-ott már látni olyan megnyilvánulásokat is, amelyek készpénznek veszik, hogy így kell közlekedni. Ez ugye egyelőre csak egy tervezet. Jogszabályá akkor válik, hogyha kihirdetik a magyar közlönyben, és ugye utána merül fel az, hogy akkor már aszerint kell közlekedni. Ez a jelenlegi tervezet, ez semmiben nem írja még felül a hatályos KRESZ, tehát mindenki, amit ismer és amennyire ismer, továbbra is azt szerint kell közlekedni, ez egyelőre csak egy tervezet.
Addig még mi történhet vele, amíg jogszabály hatályba lép, véleményezni is lehet, és szinte akárkinek, tehát hogy elmondhatjuk akár a véleményünket róla, ez miért hasznos, vagy miért jó?
Hát ez jó kérdés, én abban nem látok bele, hogy ezekkel a véleményekkel mi lesz. Ugye nem kormányzati honlapon jelent meg a tervezet, és határidő sincs arra adva, hogy meddig lehet véleményezni. Hát ez nem biztos, hogy arra utal, hogy nagyon kíváncsiak a valójában a véleményekre. Ugyanakkor ezzel a tervezettel kapcsolatban, amennyire én tudom, már jelenleg is vannak fenntartások különböző szakmai szervezetek részéről, hogy mondjam a paletta két végét. Ugye a Magyar Közlekedési Klub, ami elsősorban ugye a fenntartható közlekedéssel foglalkozik, ők egy olyan poszttal jöttek ki, amiben azt írták, hogy majd akkor fogják véleményezni a tervezetet, ha lesz mit véleményezni. Ezzel implicite ugye jelezték, hogy véleményük szerint ez az anyag nem érett arra, hogy jogszabályként megjelenjen. Az Autókluptól is láttam olyan nyilatkozatot, hogy ők is azt mondták, hogy hát erről egyeztetni kellene. Tény és való, hogy ezekkel a véleményekkel én magam is egyetértek.
Nézzük át kerékpáros szemszögből a KRESZ tervezetet. Első körben én a sebességhatárt emelném ki, én csak így pontokba szedtem, és ha más nem, még te rá tudsz fűzni majd dolgokat, amiket te találtál a tervezetben. Első körben a sebességhatárt vettem elő. Ugye most már a kerékpárosokra is a tervezet szerint fognak sebességhatárok vonatkozni, kategóriák szerint is akár mások, meg attól függően, hogy hol közlekedünk, ezek hogyan néznek ki.
Hát igazából az, hogy sebességhatárok vonatkoznak a kerékpárra, az nem egy újdonság, mert ugye jelenleg is van számos sebességhatár meghatározat, tehát a hatályos KRESZ-ben, amelyik szerint most közlekedünk. Sőt, tulajdonképpen többféle sebességhatárban jelenleg meghatározva a kerékpárra, mint például a gépkocsikra, pedig hát a kerékpár az nem olyan széles sebességtartományban közlekedik, mint a gépkocsi. Az új sebességhatároknál, ami igazából érdekes, hogy ugye az új tervezet a jelenlegi elég differenciált értékekhez képest a kerékpárforgalmi létesítményeken egységesen leveszi 20 km per órára a kerékpár sebességhatárát. Nagyon érdekes, hogy még olyan helyen is a kerékpáros utcában, ami egy új létesítmény lesz, és amit mi önmagában magát a kerékpáros utcát azt csak üdvözölni tudjuk, de hogy itt is 20 km per óra lenne a sebességhatár, miközben pontosan azok a nemzetközi példák, amelyeket mi a korábbi időszakban bemutattunk, és ezek alapján tettünk javaslatot a kerékpáros utca bevezetésére, azok mind-mind 30 km per óra sebességhatárral dolgoznak. Tehát kicsit keverednek itt is a dolgok. Alapvetően azzal, hogy ilyen iránymutató jelleggel megvannak határozva sebességértékek, tulajdonképpen olyan nagyon nagy baj nincs. Én úgy gondolom, hogy ahogy eddig se kellett ezt, hogy mondjam, túl dramatizálni, hogy most úristen, mennyi a sebességhatár, és akkor tudom-e, hogy annyival megyek, mert hogy elég sok kerékpáron a mai napig nincsen sebességmérő óra, ezzel olyan nagy baj nincsen.
Ha már a kerékpáros utca szóba került, akkor milyen újítások vannak abból a szempontból, hogy a kerékpárosok hol közlekedhetnek?
Igazából ezek a közlekedési felületek, ezek alapvetően nem változtak, tehát azok a felületek lesznek az új rendszerben is, amelyek eddig is voltak és alapvetően már ismertek. Ami újdonság, az pontosan a kerékpáros utca. Ez a kerékpáros utca, ez ma az a létesítménytípus, ami az európai gyakorlatban a legintenzívebben fejlődik, amiből a legtöbb új létesítmény nyílik meg. Ez egy olyan lehetőség, amikor viszonylag kis gépjármű forgalmú utcákban az úttesten történik a kerékpárközlekedés, tehát az úttesten a kerékpárok a gépkocsikkal vegyes forgalomban közlekednek, de itt a kerékpáros utcában gépkocsik ugye alapvetően csak célforgalomba mehetnek be.
Mennyire segíti elő amúgy a kerékpáros közlekedés, mit tapasztaltok akár Európa más országaiba, meg mondjuk akár itt Miskolcon, lehet-e olyat elképzelni, hogy mondjuk itt létrejöjjön, majd ha természetesen, ha a KRESZ-be a tervezetet idővel bevezetik, és ez is bekerülne. Itt lehet-e létrehozni olyat, és miben segíti a közlekedést?
Igazából a kerékpáros utca az úttervezők munkáját segíti, a hálózattervezők munkáját. Ugye az úthálózatban, ezt nyilván nem kell a maguknak, a közlekedőknek tudniuk, de az úthálózatban megkülönböztethetők főhálózati elemek és alaphálózati elemek, és ezek az egyes közlekedési módoknál nem biztos, hogy egybeesnek. Tehát a kerékpáros utcát ott célszerű megvalósítani, ahol a kerékpárforgalom számára főhálózati funkciója van egy útnak, a gépjármű forgalom számára viszont nincs főhálózati, tehát ilyen átmenő jellegű funkciója, hanem elsősorban ilyen ráhordó elosztó funkciója van csak, tehát ilyen elsősorban ilyen célforgalmi funkciója. Miskolcon is lehetnek olyan helyszínek, ahol a kerékpáros utca megvalósítható. Gondolok itt akár most így például az Andor utcai tengelyre, vagy Miskolctapolcán, ugye van egy ilyen párhuzamos szervízút, a régi Miskolctapolcai út, ami a mostani úttal majdnem párhuzamosan halad, ezek alkalmasak lennének. Igazából a kerékpáros utca működéséhez azért szakszerű tervezés is szükséges, bizonyos beavatkozásokat célszerű elvégezni, tehát nem csak kijelöléssel célszerű megvalósítani, ezt mutatják a külföldi tapasztalatok, tehát a hollandoknál, ahol ennek egy elég alapos tervezési kultúrája van, nagyon jól működik a legtöbb kerékpáros utca. A németeknél, akik hagyományosan sokszor csak táblával oldották meg, ott kevésbé, de most már a németek is feljövőben vannak.
Még itt egy közlekedési helyet említenék. A tervezetben szerepel olyan, hogy a járdára is esetleg felmehet a kerékpáros. Milyen esetben, mennyivel mehet ott, és ott milyen szabályok vonatkoznak majd a kerékpárosra, hogyha esetleg ezt megteszi, hogy ő a járdára kényszerül, vagy a járdán közlekedik?
Ugye a járdán közlekedés az nem az alapeset, hanem azokban az esetekben, amikor az úttesten a forgalmi sajátosságok, a tiltás következtében nem lehet közlekedni, akkor lehet alapvetően kerékpárral a úgymond járdázni, az egy nagyon logikus szabály, hogy itt viszont csak 10 km per óra sebességgel és a gyalogosok zavarása nélkül lehet haladni. Tulajdonképpen ehhez kapcsolódó újdonság az is, hogy ugye eddig elég sok vitát okozott, hogy most akkor az ebrán át lehet-e hajtani kerékpárral, avagy sem. Ugye eddig megoszlottak a vélemények, én nem is akarok állást foglalni most ebben, hogy most a hatályos KRESZ szerint lehet, vagy nem lehet. Ez viszont a tervezetben explicit benne van, hogy lehet, viszont a zebrán áthajtó kerékpározónak nincs elsőbsége a keresztező járműforgalommal szemben, tehát a gyalogosnak ugye továbbra is van, a kerékpározónak pedig nincs, és hát a sebességkorlátozással és nyilván a gyalogosok zavarása nélkül lehet áthajtani.
És akkor gondolom, ha a kerékpáros leszáll, akkor akár a jelenlegi Kressz értelmében is, akkor úgy gyalogossá válik, és akkor úgy viszont ugye megfordul, gondolom, a szabály, tehát akkor elsőbsége lesz a járművekkel szemben, ez is ugyanúgy érvényben marad emellett.
Így van, ebben nincs változás.
A tervezetben a sisak használata is szerepel. Ez hogyan, miként van benne a tervezetben? Ez milyen újítás lesz? Ugye erről azért ment a szakmai vita is, hogy hogyan, miként legyen bevezetve, ha kötelező lesz, ha nem lesz, kiknek, hogyan. Most miként áll a tervezetben?
Ez egy elég komolytalan szabályozás, ami a tervezetben van. 14 év alatt tulajdonképpen kötelezővé tenni a sisak viselését. Önmagában a sisak viseléssel azzal nincsen semmi baj, itt inkább a kötelezővé tétel az, ami nem tűnik megalapozatnak. Valójában, hogyha belegondolunk abba, hogy egy esztendő alatt mondjuk hány fejsérülés történik, akkor tulajdonképpen a legnagyobbat akkor lehetne menteni, hogyha bármennyire furcsán hangzik, de a gépkocsikban lenne kötelezővé téve a sisak használat, hiszen függöny, légzsák és minden egyebek ellenére a mai napig sokkal több a gépkocsis felsérülés, mint a kerékpáros felsérülés. Valamiért azt mégsem teszik kötelezővé, és akkor marad helyette ez a pótcselekvés.
Ha már így szóba került, ezáltal úgymond gyermekek kerékpározása, gyermekek szállításait, azt így egybe vontam ezt a kis csoportot, ez hogyan került bele a tervezetbe, esetleg van valamiféle újítás ilyen téren, gyerekek hogyan kerékpározhatnak, vagy hogyan szállíthatjuk őket?
Itt ami újdonság az az, hogy a kargó kerékpárokon, illetve kerékpár utánfutókon történő gyerekszállítás az megjelenik a tervezetben, sőt, van ez a Trailgator-nak nevezett kis szerkezet, ami tulajdonképpen egy ilyen vonórúd, amivel a szülő vagy bárki mondjuk felnőtt a saját kerékpárjával tudja vontatni a gyereknek a saját kis gyerekkerékpárját, és ez is bekerült a tervezetbe, most már ez is szabályozott lesz és lehetséges lesz. Ami itt igazából most ilyen vitákra vagy tovább gondolkodásra ad esetleg okot. Nem elsősorban Miskolcon lesz érdekes, hanem főként a fővárosban, hiszen nálunk Miskolcon ugyan már vannak, de egyelőre nagyon kevés a kargókerékpár és nagyon kevés az utánfutós kerékpár. Van olyan kitétel, hogy ugye a bizonyos kargókerékpárok azok nem közlekedhetnek a kerékpárúton, és adott esetben gyerekszállításnál sem. És ugye Budapesten, ahol már viszonylag sok ilyen van, ott ez aggodalomra ad okot az ilyen szülők körében, hiszen ők nyilván nem szeretnék, ha már egyszer valahol van egy kerékpárút, akkor ők nem szeretnék ugye az úttesten vinni a gyereket. Más kérdés, hogy sajnos a hazai kerékpárutak, azok ugye korlátozottan alkalmasak a kargókerékpárok befogadására, mert a legtöbb kerékpárútnak a szélessége az olyan 2 méternél nem nagyobb, és ott mondjuk 2 ilyen kargónak a találkozása az elég nehezen bonolítható le.
Ha így kerül bele a Kresszbe, ez hogy lesz kivitelezhető, hogy mondjuk akár, ugye itt Pestről beszélünk inkább, tényleg nálunk kevésbé jellemző még Miskolcon a teherkargó kerékpárok használata, és gondolom azzal se fognak tudni 50-60-70-nel közlekedni a gépkocsik között, tehát egy gépkocsi tempóját nem fogja diktálni ez a kerékpár. Gondolom ez a gépjárműveknek is fennakadást okozhat, kerékpárosoknak se lesz örömteli. Nagy Isten, ez bekerül, ez milyen változást okozhat a közlekedésben? Hogyan látjátok, vagy te például ezt hogyan látod ezt a kört?
Miskolcon igazából egyelőre olyan nagy változást nem okozna, mert ahogy te is említetted, ugye nagyon kevés egyelőre még a kargó kerékpár. Az más kérdés, hogy pontosan az, hogy ugye a kerékpárforgalmi hálózat az olyan, hogy nagyon nagy része az ilyen rendkívül keskeny kerékpárutakból, gyalog és kerékpárutakból áll, és nincs olyan összefüggő hálózat, ahol viszonylag védetten lehet közlekedni. Ez erősen megnehezíti a kargó kerékpároknak a terjedését
szóba került, hogyha mondjuk egy ilyen kerékpárral, de ez általánosan lesz igaz, ha kerékpárral ugye kikerülünk az útra, és az útra kényszerülünk, vagy ott kell közlekednünk, mert a közlekedési helyzet ezt hozza, az előzések hogyan fognak kinézni, ugye ez is benne van a tervezetben, hogy gépjárművel, gépkocsival, bármilyen járművel hogyan előzzék meg a kerékpárost.
Mielőtt az előzésről beszélnék, érdemes szólni a vegyes sáv részről is. Ez egy új fogalom, nagyon sokat változott az elmúlt években, ez nem a jogszabályban, mert ugye abban nem volt benne, hanem az ilyen különböző háttéregyeztetésekben. Ez még a 2010-es KT-s tervezetben jelent meg először, ott még védelmi sáv néven, most végül is védett sávrészként került be ebbe az új tervezetbe. Ez azt jelenti, hogy az úttest szélétől, a szegélykőtől számított egy méter alkotja ezt a vegyes sávrészt, vagy jelenti ezt a vegyes sávrészt, és kerékpárra, de akár még gyalogosan is, hogyha nincsen járda vagy olyan létesítmény, ahol a gyalogos tudna közlekedni, akkor ebben a vegyes sávrészben kell közlekedni. Na most ez ugye kerékpárral azért problémás, maga az ötlet az jó, csak a szélességérték nem elegendő, ugye az egy méter helyett bizony ide is a másfél méter kellene, mert ugye a 2009-es módosítás a kerékpárt feloldotta a szoros jobbratartási kötelezettség alól, ugye jelenleg csak jobbratartási kötelezettség van. Ez azért nagyon lényeges, mert hogyha teljesen leszorítjuk ugye a kerékpárt az úttest szélére, akkor igazából ott nem nagyon van lehetőség korrigálni a különböző problémákat, tehát hogyha például van egy kátyú, egy aknafedlap, egy csatornafedlap, amiben hatalmasat lehet bukni, akkor az nem csak a kerékpározónak nem jó, hanem igazából annak a gépjármű vezetőnek se, aki elé zuhan a kerékpározó. Tehát ezért mindenképpen ennek a védett sávrésznek igazából másfél méternek kellene lennie. Ez egy visszalépés ilyen formában az egy méterrel a jelenlegi tervezethez. Az előzési szabályokban abban viszont valóban előrelépés van. Mondjuk úgy az elmúlt évtizedben egyre általánosabbá vált a nemzetközi gyakorlatban az, hogy konkrét határértékeket határoznak meg ugye a kerékpárok vagy más egynyomúak előzésére, sőt a gyalogosok kikerülésére vonatkozóan is, és ez történt meg most ebben a tervezetben. Nevezetesen ugye az 50 kilométer, ez a nemzetközi gyakorlatban eléggé megoszlik, vannak olyan államok, ahol a lakott területen kívül történő elkülönítés van, nálunk a sebesség alapján lesz elkülönítve, tehát hogyha az előző gépjármű az 50 km/h sebesség alatt halad, akkor legalább egy méter, e fölötti sebesség esetén pedig legalább másfél méter lesz az elvárt előzési oldaltávolság. Ez nagy mértékben növeli mind az objektív biztonságot, mind pedig a szubjektív biztonságérzetet.
Az előzés kapcsán a tervezetben szerepel egy olyan, hogy esetleg olyan szituáció van, akkor akár a gépjárművezető sávváltást, akár a záróvonalat is átlépheti.
Ez így van. Valóban abban az esetben, hogyha ez az előzési oldaltávolság megtartása érdekében szükséges, akkor a záróvonal átléphető abban az esetben, hogyha más úthasználót ezzel a záróvonalat átlépő előző gépjármű vezetője nem zavar. Tehát itt a zavarás a kulcsszó. És még egy olyan kitétel is van, hogy abban az esetben, hogyha semmilyen módon nem tartható be ez az oldaltávolság, akkor legfeljebb 15 km/h sebességkülönbséggel, de legfeljebb 50 km/h sebességgel, és ezzel együtt biztonságos oldaltávolság megtartásával lehet előzni.
Az alkoholfogyasztás a tervezet szerint miként néz ki kerékpáron?
Annak idején, amikor változott a jogszabály egyébként kétszer is, és a teljes alkoholtilalmat feloldották, akkor megmondom őszintén, én magam is azok között voltam, akik emiatt fölháborodtak, súlyos véres sérüléseket vizionáltak. Na most az az igazság, hogy megnéztük még korábban a statisztikákat, és igazából az jött ki, hogy tulajdonképpen semmivel nem nőtt meg a közúti balesetek során szerzett sérüléseknek a száma, illetőleg az alkohol hatására bekövetkező sérülések száma. Tehát az az aggodalom, ami megelőzte annó, most már, hát már több mint 10 éve ennek a szabálynak a bevezetését, az alaptalannak bizonyult. Úgyhogy igazából én nem is értem, hogy miért kellett ehhez hozzányúlni. Most egy ilyen konkrét számérték meghatározása történt, hogy ugye a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol a 0,8 g vagy ennél több véralkohol meghatározása, vagy 0,4 mg per liter légalkohol vagy levegőalkohol meghatározás esetén. Ilyen esetben kerékpárral gépjármű közlekedése szolgáló úttesten nem lehet közlekedni a tervezet szerint. Ez egy nagyon, hogy mondjam, abból a szempontból vicces szabály, hogy igazából szinte nincs olyan a gyakorlatban, hogy valaki csak kerékpárúton közlekedne, mert hiszen ha más nem, hát keresztezni kell ugye nem kerékpárutat is. De összességében tulajdonképpen ez egy ilyen exaktabb meghatározás lenne. Amit viszont még érdemes hozzátenni, hogy ha kerékpározó utas szállít, vagy 12. életévét be nem töltött gyermekre felügyel, akkor egyáltalán nem fogyaszthat szeszes ital, tehát ezek a kis tizedek sincsenek. Illetőleg ebben a tervezetben szerepel még egy fogalom, ez a sportkerékpáros, és a sportkerékpáros szervezetében sem lehet alkohol.
Ezt szerettem volna behozni, hogy bekerül egy új fogalom, egy új kategória, a sportkerékpáros. Ki is miként határozza meg az új tervezet?
Ez megint egy olyan valami, amire azt mondom, hogy nem a világ csodája. A nemzetközi gyakorlatban vannak erre példák, nem is kell messzire mennünk. Ausztriában például úgy határozzák meg, hogy ők igazából nem a szemét határozzák meg, hanem a kerékpárt, ők mondjuk rennfahrernek hívják, tehát mondjuk ilyen versenykerékpárnak, amelyik kerékpárnak versenykormánya van, 12 kg-nál könnyebb, és meg van határozva, hogy a felnie is mekkora lehet. Ehhez képest a hazai tervezet az azt mondja, hogy a sportkerékpáros az, aki a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség Magyarországi Tagszervezete által kiállított érvényes versenyzői engedéllyel rendelkezik. Maga a sportkerékpáros az már egy előrelépés, hogy bekerült ez a fogalom a KRESZ-be. Azon lehet elgondolkodni, hogy nem elég-e tulajdonképpen a kerékpárt meghatározni, kell-e még további feltételekhez kötni ezt a dolgot. Ugye arról beszéltünk már, hogy a sportkerékpáros az nem fogyaszthat alkoholt, kap bizonyos felmentéseket, tehát az irányonként egy forgalmi sávos, tehát magyarul egy kétszer egy sávos, legfeljebb 90 km per óra megengedett legnagyobb sebességű úton is közlekedhet, ha oda kerékpárral behajtani egyébként tilos, akkor is, illetőleg lesz egy kiegészítő tábla, amely az irányonként egynél több forgalmi sávos úton is adhat felmentést a sportkerékpáros számára a behajtásra.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium január 20-án tette közzé az új KRESZ tervezetét, amely 2026. szeptemberétől léphet hatályba. Az új szabályozás a mai közlekedési helyzethez igazodik, rendezi az elektromos rollerek használatát, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, és külön figyelmet fordít az új eszközökre. A tervezett kerékpárosokat érintő részleteiről Kunhalmi Zoltánnal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökével beszélgettünk.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Idén tisztújítás lesz a Magyarországi Református Egyházban. Az egész éven át tartó választási folyamatról és ennek a jogi hátteréről beszélgetünk a folytatásban. Aki pedig itt van velünk a stúdióban, az nem más, mint dr. Szemán Ákos, a Zsinat Jogi Bizottságának elnöke, a Tiszán Inneni Református Egyház kerület presbiteri főjegyzője. Miért van szükség egyáltalán tisztújításra a Református Egyházban, és milyen időközönként történik mindez?
A Református Egyházban a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
Miről döntenek ilyenkor pontosan a gyülekezetek? Milyen joguk és milyen felhatalmazásuk van?
A szavazást valóban a presbitériumokban kell majd megtartani, és a presbitériumok gyakorolják az egyházközségnek a szavazati jogát. Minden egyházközségnek egyébként legalább egy, legfeljebb 5 szavazati joga van. A mi egyházkerületünkben, Tiszán Innen, a legtöbb egyházközségnek egyébként 1 szavazata van, és lesz egy olyan szavazólap, amelyen az egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre, egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek 1 vagy adott esetben több szavazata van?
Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
Tehát akkor meglehetősen az elején járunk még ennek a folyamatnak. Mikor van időben, mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinati tag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusra, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezetőt? Kikre lehet érdemben szavazni, személyektől függetlenül?
Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy a nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyházközség terheinek hordozásában.
Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen, ezek nyílt vagy titkos szavazások?
A szavazás titkos.
Tehát minden esetben?
Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják. A fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat. Ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem 2 vagy 3, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősségteljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, az adott egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabálya is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitás helyzet alakul ki egyáltalán? Volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy 2 jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panaszt nyújtson be, ezt az adott egyházkormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitás kérdések, tehát előfordulhat amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy két jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
Igen.
Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a Földön.
Dr. Szemán Ákos, presbiteri főjegyző, a Zsinat jogi bizottságának elnöke volt a vendégem az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Es un laberinto de colores donde se cruzan palabras llenas de luz y verdad, un camino sediento de almas en paz, laberinto. Un lugar insípido y oscuro que con el tiempo envejece, dejando huella en su andar, un refugio de almas en soledad, laberinto. Es un descabello de emociones que abarrotaron mi mente, debilitando mi andar. Paraíso de historias sin un final, laberinto, laberinto. Yeah, 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 yeah.